Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Három perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Városfejlesztésről, beruházásokról, infrastruktúra fejlesztésről, közelgő eseményekről beszélgetünk ma Székelykeresztúr polgármesterével, Rafai Emillel. Jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, és köszönöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a lehetőséget, hogy elbeszélgethetünk is városunknak a mindennapi gondjairól.
Igen, és hát szeretettel köszöntöm a stúdióban, már beszélgettünk, de akkor nem láttuk egymást, most itt ülünk egymás mellett a Marosvásárhelyi stúdióban, a múltkor, vagy előző alkalommal,
Csíkszeredában
ült az ottani stúdiónkban. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Ilyenkor évvége felé közeledve az ember már elkezd gondolkodni azon, hogy egyrészt ugye, hogy hú, de hamar eltelt ez az esztendő is, és hát azon, hogy mit sikerült megvalósítani ebben az esztendőben, bár ugye beruházások tekintetében még túl korai ilyenkor mérleget vonni, hiszen sok esetben még karácsony tájékán is osztogatják a pénzt, hogy tessék, most ez megvan maradva, gyorsan tessék elkölteni. Bár azt hiszem, hogy most egy hamar nem lesz ilyen, mert egyszerűen nincs pénz a költségvetésbe, de hogy ne szaporítsam a szót, vannak-e olyan pályázataik, amelyek most futnak, vagy amelyekre készülnek, akár európai, akár hazai kormány támogatások?
Tehát itt én úgy látom, hogy Romániában az a biztos, hogy semmi sem biztos. Tehát gyakorlatilag kiszámíthatatlan úgy a finanszírozási háttér, mint a pályáztatási rendszer is. Tehát itt nem lehet tudni, mikor indulnak, mikor hívhatók le az EU-s pénzek. Mindjárt 2020-ban vagyunk, és ez a ciklus, hogy 2014-2020 gyakorlatilag még csak döcög. A 2017-es év, úgy gondolom, hogy az egy kissé nekünk Székelykeresztúrnak áldozati év volt. Tehát nagyon sok mindenre készültünk évelején, nagyon sok mindent ígértünk, nem azt jelenti, hogy nem léptünk minden ígéretünk betartása irányába, de nagyon időigényesek voltak a papírmunkák, tehát a tervezések. Több dokumentációt készítettünk el, több közbeszerzésre már közbeszerzésre többet már fel is tettünk, és azt hiszem, hogy talán ezeknek a gyümölcse jövőbe fog beérni. Amilyen programokban részt veszünk, és leadtuk már a dokumentációkat, és még kiegészítjük a hónap folyamán, tehát a jövő hét folyamán, az a vidékfejlesztési program, ez a Program Nacional de Desvoltare Locale, ebben három utcával és egy közvilágítási hálózat fejlesztésével veszünk részt. Ezen kívül a Sorskúti hotelünknek a diákszállóvá való alakítása, ez már egyszer felkerült a közbeszerzési honlapra, kiírtuk licitre, sajnos nem jelentkezett elég cég, és nem, aki jelentkezett, az nem olyan árat ajánlott, ami elfogadható lett volna a számunkra, ezért újra ki kellett írjuk. Arra ugye ezt már többször jeleztük akár a helyi lokális médiában is, hogy arra megvan a pénzünk, de még nem került oda, hogy szerződés kötődjön. Mondom, ez a vidékfejlesztési program, ez rendben van, hogyha lesz pénz országos szinten, akkor az tényleg egy látványos fejlődés hozhat, tehát olyan utcákat és akkora felületeket tudunk majd feljavítani, leaszfaltozni, amire önerőből nem lett volna lehetőség. Az Európai Uniós pénzek kapcsán azt minden kisvárosi polgármester nagyjából úgy látja és úgy gondolja, és ez is a valóság, hogy elég hátrányos helyzetben vagyunk, akár a nagyvárosokhoz viszonyítva, vagy akár a községekhez viszonyítva. Mi Székelykeresztúr, amire konkrétan készülünk, a szakoktatás megerősítésére, a szakiskolánk épülete az egy több mint száz éves monarchiás épület, tanítóképző működött benne, az 1900-as évek elején épült, és ennek egy felújítási és teljes felszereltség anyagi terve van előkészítve, ezt uniós pénzből szeretnénk megvalósítani, valamint ugyancsak a szakoktatás megerősítésére egy tangazdaságnak a tervét készítettük el, és hogyha kiírják ezt a szakiskolás pályázatot uniós pénzből, akkor ezeket szeretnők letenni. Önerőből, amik mennek, befejeztünk egy utcafelújítást, a Kükülő utca felújítását most a 2017-es évben, valamint a bicikliút egy újabb 1600 méteres szakasza van most feltéve a SEAP-ra, várjuk oda is a jelentkezőket, és egy szép modern, úgymond baba-mama játszótérnek most már megvan kötve a szerződése, és az a munkálat elindult. Úgy, ahogy tetszett említeni, tehát sajnos ez a kiszámíthatatlanság, ez az évvégi pénzosztogatás, ez működött, de nem biztos, hogy az idén is erre lehet számítani. A lényeg az, hogy annyira pontosak az előírások, és annyira szigorúak, hogy azokat sajnos mind be kell tartani, úgy a tervek kapcsán, az építkezési engedélyek kibocsátása kapcsán, mint a közbeszerzés lépéseit, hogyha nem tartsuk be, akkor gyakorlatilag öngyilkosok vagyunk a mai világban, és senki se vállalhatja azt, hogy akár a helyi közösség érdekében egy-két olyan lépést kihagy, vagy áthidal, amely utólagos problémákat okozhatna akár a hivatalnak, akár a személyének. Tehát ezért a malom kövek azok lassan őrülnek, de én meg vagyok győződve, hogy előbb-utóbb beérik az a gyümölcs, amely a 2017-es évnek az előkészületei munkájának lesz majd az eredménye.
Egyébként kisvárosként van esélyük pályázni? Léteznek olyan pályázatok, amelyek kis vidéki városok számára vannak írva? Mert hogy azt hiszem, hogy nem egyenlő eséllyel indulnának egy Kolozsvárral, vagy akár Vásárhelyjel.
Nem, de mondom, tehát sajnos még a községekhez viszonyítva is hátrányos helyzetben vannak a kisvárosok. Ebből a Penederéből, a vidékfejlesztési programból gyakorlatilag nem jár a kisvárosoknak. Annak ellenére, hogy Székelykereszt úrhoz, itt, ahogy már elbeszélgettük, két falu is tartozik, adminisztratív, Fiatfalva és Betfalva, és gyakorlatilag az ezen a két településen élő emberek is ki vannak rekesztve ebből a pályázatból. Ilyen a törvénykezés, ilyen hátrányos előírások vannak, és ezekkel kell együtt éljünk. Vannak kisvárosoknak is olyan fejlesztések, amelyekben részt vehetünk, de gyakorlatilag olyan pályázaton nekem az az élem, nem szabad részt venni, amelynek gyakorlatilag semmi haszna nincs, és csak azért, hogy elköltsünk egy bizonyos mennyiségű Európai Uniós pénzt, euróba kifejezve, vagy lejbe kifejezve, és majd a megvalósult építmény, vagy nem tudjuk élettel megtölteni, akkor nincs értelme. Tehát mi olyan nokba szeretünk csak részt venni, és próbálkozunk, amelynek gyakorlati hasznon is látjuk a hozadékát is a közösség számára.
Igen, mert annál is inkább ugye, hogy ez a bizonyos pályázati pénz az intézmény létrehozását segíti aztán a működtetés, ahogy ön is mondotta, a belakás az már a helyi közösségnek a dolga és a feladata.
Igen. Én, hogyha már itt az infrastruktúra és a fejlesztéseknél vagyunk, és a kiszámíthatatlanságról beszéltem, azt is megjegyezném, hogy például, amire én szerintem nem csak Székelykeresztúrnak, de Romániának nagy szüksége volna, ezekre az anélés tömbházaknak a további építésére. Az egyik legjelentősebb eszköz a lakás, amivel itthon lehet tartani egy fiatal párt, vagy a fiatalságot, mert tudjuk azt, hogy nyugaton tényleg mások a lehetőségek kereseti szempontból, ami viszont nyugaton elérhetetlen szinte, az egy saját lakásnak a megvásárlása, és ez volna egy olyan eszköz, amit a román kormány hatékonyabban alkalmazhatna, használhatna, hogy itthon tartsa a fiatalságot. Mi egy 33 lakrészes tömbház lakása vagyunk benne az Anélés tömbház építési programba, amit tavaly ígértek már, hogy elindul, de akár talán az Európai Fejlesztési Banki hitelből, de még se kép, se hang. Tehát ennyire lehet kiszámítani azt, hogy máró hónapra mit tudunk mi is a közösségnek ígérni, mit lehet gyakorlatilag megvalósítani. Szerintem ez a polgármesteri munkának, és ez a közéleti munkának az egyik legnagyobb átka, hogy nincs egy fejlesztési stratégia, amit függetlenül a politikai színezettől, függetlenül a kormány hovatartozásától, azt majd mindenki követne. De hát ez látszik országos szinten is, akár ha az autópályaépítésről beszélünk csak.
Igen, hát arról is lehetne jó sokat beszélni egyébként. Milyen irányt mutat a népszaporulat Székely Keresztúron, illetve a fiatalokat otthon tudják-e tartani?
Keresztúr annak ellenére, hogy ilyen 10 000-es kisvárosként van emlegetve, az utolsó népszámláláson 9600 volt a megszámlált székelykeresztúriak és mondom a két településen lakók száma, de a statisztikák azt mutatják, hogy 10 000-es kisváros, tehát 10 000 és 4-500 körül van az állandó lakók száma. Ebből 2000 körüli a diák, tehát a napközitől a 12. osztályba járó diákok létszáma. Ugyanaz a jelenség, mint akár a magyarországi kisvárosokban és a más romániai kisvárosokban sajnos megvan, hogyha valaki elmegy felsőfokú végzettsége után, tehát egyetemre tanulni, kevés százalékban, kis arányban jönnek vissza, tehát aki azt mondja, hogy ott tudja tartani, az szerintem egyelőre úgy kerüli a valóságot. Nem tudjuk ott tartani nagyon a kisvárosba a tanult gyerekeinket, mert nincsen meg a lehetőség annak a gyereknek, hogy olyan megélhetést biztosítson magának. Vannak kivételek is természetesen, amit egy nagyváros vagy egy agglomeráció tud biztosítani, akár Budapest, akár nyugatabb, amit tud biztosítani, nem tudjuk mi biztosítani. Próbálkozunk, küszködünk, de még messze állunk, nem elég a mi küszködésünk. Én azt hiszem, hogy ide stratégiákra, kormányzati vidékfejlesztési programokra volna szükség. Úgy, ahogy azért én látom, hogy csak működik Magyarországon, mert Magyarországon, hogyha jön egy nagyobb befektetés, akár egy Mercedes gyár, vagy akár egy Lego gyár, azt nem mind Budapestre összpontosítják, hanem látom, kitolják Kecskemétre, vagy kitolják Nyíregyházára, hogy az a vidék is kapjon oxigént. Itt ez még nem működik, ezért nem is tudom én vállalni a felelősséget, hogy vagy azt ígérni, hogy ne busuljatok gyerekek, melyet itthon tartunk, titeket.
És azok a fiatalok, akik mondjuk nem tanulnak tovább, de leérettségiznek, vagy elvégeznek egy szakiskolát?
Tehát vannak olyan helyi cégek, amelyek, tehát Székelykeresztúron több vállalkozó most már azt mondja, hogy gyakorlatilag munkaerő hiány van. Én azt mondanám, hogy munkahelyek vannak, de nem olyan jó fizető munkahelyek, amelyek mondom versenyképesek a nyugatiakkal, de munkaerő hiány van. Vannak helyek akár az asztalos iparban, tehát a fa megmunkálás iparágában, vagy a készruhagyártásban, ahol szakiskolán képez is ilyen diákokat, amelyek otthon is el tudnak helyezkedni, és el is helyezkednek, de ennek ellenére folytonosan keresik a munkást.
Egyébként a szakoktatásnak mekkora keletje van Székelykeresztúron országszinten, és Erdélyben azért már régóta beszélünk róla, hogy vissza kéne vezetni a szakoktatást, hogy igazi szakembereket képezzenek, de legalábbis eddig úgy tűnt, hogy nem túl nagy az érdeklődés a fiatalok részéről.
Tehát a gyakorlat azt mutatja, most volt, tehát Székelykeresztúron működik, onnan induljunk ki, egy Zeig Domokos nevű szakiskola, amely gyakorlatilag 300 diákja van. Általában úgy késélen táncol a diák létszámmal, mert 300 alatt ugye nem tud önálló jogi személyként működni, de még mindig azért begyűlt az a 300 diák. Kertészeti osztályuk van, autószerelő, asztalos és textilipari szakképesítéssel látják el az odairatkozó diákokat, van liceumi osztályuk is, de az az igazság, hogy a gyengébb diákok jelentkeznek egyelőre, nem tudom miért, a szakoktatásra. De ez a jelenség megvan, most volt nem olyan rég egy beszélgetés egy Hajdúbeszörményi testvériskolában, most veszik fel a Magyarország egyik legnagyobb szakiskolájával a testvérkapcsolatot, ott 8-900 diák van, és sajnos ott is létezik ez a jelenség, hogy a gyengébb minőségű diákok jelentkeznek, pedig volna igény a szakoktatásra. Ennél is azt tudom mondani, ennél az ágazatnál, hogy itt is kellenének olyan kormányprogramok, amelyek ösztönzik a vállalkozókat, akár a jobb együttműködésre az iskolával, akár a felnőtt képzés, utólagos szakosodásnak a lehetőségénél is volna mit erősíteni. Egyelőre működik a szakiskolánk, olyan a gyerekállomány, amilyen, de a tantestület azért megpróbálja a maximumot kihozni belőlük.
Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Beszélgettünk itt a kisvárosok esélyeiről a nagy versenyben. Azt hiszem, hogy azért még mindig a rurális jellege az erőssége, akár Székelykeresztúrnak, akár más székelyföldi kisvárosnak, és azt hiszem, hogy ezt semmi nem bizonyítja jobban, mint a tejszövetkezet, a Székelykeresztúri tejszövetkezet, amely most már úgy tűnik, hogy betört a piacra, a székelyföldi piacra. Itt Vásárhelyen most már termékeiket több áruházláncban is meg lehet vásárolni. Hogyan látja ez a jövő, vagy ez az egyik jövő, akár Székelykeresztúron, akár Székelyföld más kisvárosaiban?
Én fogalmaztam már úgy, hogy akkor örvendek, mikor a tej szövetkezetről nem hallok, mert azt jelenti, hogy szép csendben az jól működik. Na, mostanában nem lehet, mert voltak azért olyan hírek és olyan időszakaik, amikor nehézségekkel küszködtek, de azt hiszem, hogy nem is könnyű ebbe az árudömpingbe, ahol Lengyelországtól Hollandiáig mindenféle tejterméket meg lehet a romániai üzletekben is kapni, nem könnyű talpon maradni. Azt hiszem, hogy az sem könnyű, hogy több mint 500 gazdát, szövetkezeti tagot normálisan mindenkinek az igényét, mindenkinek a hóbortját, mindenkinek a bogarát kielégíteni. De mikor nem lehet róluk hallani, csak a reklámokat lehet hallani, és ezeket a pozitív visszajelzéseket, hogy jó termékeik vannak, akkor az, azt tudjuk mondani, hogy tényleg az egy sikertörténetnek mondható. Gyakorlatilag a hanvaiból kelt életre, a romjaiból, mert le volt állva ez a tejgyár. Mindenki összefogott, úgy a szövetkezeti tagok, mint a politikum, mint a magyarországi támogatók, de a romániai támogatók is, és az lett az eredménye, hogy van egy működő gazdaszövetkezet, ami működtet egy tejgyárat. Pontos napirendi információim nincsenek, mert mondom, ez egy különálló gazdasági lábakon álló és működő vállalkozás, és mindennapi gondjaikat nem tudunk, de nem hallunk róluk. Az azt jelenti, hogy jól vannak, és örvendünk, és gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk.
Ilyenkor, vagy ebben az esetben elégedettek a gazdák a tejárával? Mert ugye itt az a nagy gond, amikor most ugye jó a pityóka termés az idén, akkor az a gond, hogy kicsi az ára. Amikor sok a tehén, sok a tej, akkor alacsony az ára, amikor meg nincs, az a baj. Tehát valahogy egyensúlyban kell tartani.
Tehát, hogy mikor hallunk róluk, akkor azt jelenti, hogy olyan kisvárosban lakunk, hogy minden hír hozzánk eljut. Nem csak a városi hírek, hanem a térségi hírek is. És hogyha a gazdáknak a panaszai nem jutnak el hozzánk, akkor azt jelenti, hogy részben elégedettek. A gazdát azt ugyebár sose lehet teljesen elégedetnek tudni, mert az szeretné, hogyha minél nagyobb volna a felvásárlási ár, de azért szerintem a gazdák is csak megértik, hogy a piaci körülmények között nem lehet a csillagos égig fel tornászni az eladási árat, és egyelőre működik a... Tehát olyasmiket viszont hallunk, hogy nincsen elég tej. Nincsen elég tej, az azt jelenti, hogy a termékeiket nagy arányba el tudják adni, vagy 100%-ba el tudják adni, és gondolom, hogy elfogadható áron. Másfelől ez a hír ugye rossz, mert azt jelenti, hogy nincsen elég termelő, hogyha új tej termelő részeket, zónákat kellene befogjanak, ha jól értettem, homorodmentén próbálkoznak, akkor az azt jelenti, hogy nincsen elég tehén, ugye vidéken nincsen elég gazda, aki mezőgazdasága, tejtermeléssel foglalkozik, és ilyen szempontból ez a hír rossz, de a tejgyár és a tejfeldolgozó szempontjából jó, nem stokra, készletre termelnek, hanem pörög az élet ezek szerint.
Igen, és mindenképpen az a jó, hogy feldolgozott terméket is árusítanak, bár itt most miközben beszélt polgármester úr, eszembe jutott, hogy azért furcsa a helyzet, mert most a boltbeli árakról beszélek, olyan 2.30-tól 5-6-ig terjed a tejár Marosvásárhelyen a boltban. A keresztúri tej az valahol az alján van az árskálának, hogy bizony van itt harc a piacon, mert hogy érdekes, ezek a nagy cégek, és nyilván aki 5-6 leér árul egy liter tejet, az már nagy cég, és megengedheti magának, hogy annyira árulja.
Tehát nem könnyű a piacon megmaradni. Tehát milyen árszintet, árpolitikát határoz meg a szövetkezet vezetése, a cég vezetése? Mondom, én ezeket a napirendi problémáikat én nem igazán látom, de azt még egyszer kihangsúlyozom, hogy egy pozitív példának számít a keresztúri tejszövetkezet, és egy olyan példának, ami ragadós volt, mert Csíkszépvízen és Kézdivásárhelyen is hasonló szövetkezetek alakultak, és úgy tudom, hogy ezek a szövetkezetek közös irányítással együttműködve határozzák meg a székelyföldi tejpolitikát, hogyha lehet így nevezni, tehát együttműködnek, és hát, hogyha sikerül így megállni a konkurenciális piacon.
Igen, egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Ilonka vagyok, Marosvásárhelyről. Nekem van egy olyan gondom. Hogy lehetne valahogy a fiatalságot felvilágosítani egy olyan irányba, hogy milyen módon jön létre egy termék a mezőgazdaságban. Ja Istenem! Úgy látják, hogy levesszük a polcról, lerántjuk, kész, véges, ennyi az egész hozzáállásuk. Hogy lehetne ránevelni az utókort legalább? Mi értünk világháborút, értünk mindent, és valahogy, hogy lerombolt épületek, letarolt mezők, minden. És hogy lehetne az ifjúságot rávezetni arra, hogy valahogy ébredjenek fel, nem a kütyük világa a minden. Nem tudom, köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát ez jó kérdés, polgármester úr, azt hiszem.
Igen, tehát tényleg az egy olyan személy számára, aki valamilyen szinten mezőgazdaságba dolgozott, vagy abba egy gazdaságba született. Szomorú látvány, hogy néznek ki vidékenként a termőföldek. Szomorú látvány, hogy be vannak bokrosodva a legelők. De én mégis azt mondom, hogy ez egy aranytartalék a székelyföldnek, az a földmennyiség, amely még pillanatilag nincs használva. Vannak vidékek, ahol azért nincs használva, mert akár a vadaktól nem lehet termelni. Hogy lehetne a fiatalokat rávezetni, hogy ők tegyék le ezeket a kütyüköt, ugye gondolom itt az ilyen számítógépes kütyükre és telefonos kütyükre gondolta a betelefonáló néni. Hát tényleg ez egy jó kérdés. Szakiskolák és olyan támogatás, szakiskolákon való képzés és olyan támogatások, amelyek kézzelfoghatóak, és az a fiatal, aki tényleg a mezőgazdaságot választja megélhetéseként, olyan lehetőségeket biztosít majd a mezőgazdaság számára ezek a támogatások által, hogy nem kívánkozik el nyugatra. Én azt hiszem, ezek volnának az a két lép is, az oktatás és a finanszírozás, ami a mezőgazdasági termelés, gazdálkodás felé irányítaná a mai fiatalt. Ehhez megint csak oda térünk vissza, hogy stratégia kell és kormányzati támogatás.
Igen, és azt hiszem, hogy ez mondjuk Székelykeresztúron nem is akkora gond, mint mondjuk egy nagyobb városban, egy Kolozsváron, egy Temesváron, vagy akár Marosvásárhelyen, ahol a gyerekek azt hiszik, hogy a tehén az a bizonyos lila tehén, amit a tévébe látnak, és csukit fejnek belőle. Gondolom, hogy azért egy ekkora méretű városban azért van kapcsolat a mezőgazdasággal a gyerekek részéről, hisz nagyszülők, vagy akár a két említett faluból, hogyha bejárnak, azért láttak ők már tehenet közelről is.
Igen, tehát Keresztül az egyik olyan kivételes helyzetben lévő mezőváros, kisváros, ahol még tehéncsorda jár. Igaz, egyre fogy a tehenek száma, de azért még minden évben az a pár gazdálkodó, aki ilyen kijáró csordába, hazajáró csordába hajtja teheneit, jön és engedélyt kért, hogy hajtassa végig a város utcáin. Vannak, akik ezt nem szeretik, vannak, akik csak a tehén ürüléket látják problémának. Én minden évről évre én örömmel veszem tudomásul, hogy még van olyan gazda, aki tehenet tart, még van olyan gazda, akitől házi tejet lehet vásárolni, és ugyanez van a loállománnyal is. Tehát úgy, ahogy a gépesítés egyre nagyobb fokozatot ölt itt Székelyföldön, akár Székelykeresztúron, ezek a használt gépek, ugye tömérdek mennyiségbe bejöttek nyugatról, ugyanúgy a lóállomány az gyakorlatilag felszámolás alatt van. Megint itt is lehet ezen vitatkozni, hogy a ló gyakorlatilag már nem haszonállat, sport állattá váltott át, mint a Székelyföldön is, ami megint elég szomorú.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló! Jó napot kívánok! Simon Ferenc vagyok, Csíkmicentről.
Hallgatjuk, Ferenc.
Hát én, mint egy olyan gyerek, aki Székelykeresztúron nőtt fel, szeretnék egy pár megjegyzést mondani azzal kapcsolatban, hogy Székelykeresztúr a történelem tanárom szerint, aki annak idején Borbé István volt Székelykeresztúron, ő azt mondta volt, hogy Mátyás király idejében Keresztúr több aranyat fizetett adót király kincstárnak, mint Kolozsvár. Hát Keresztúr egy nagyon progresszív, tehát is nagyon fejlődő kisváros lenne, ha befektetések volnának, ha tőkét vonnának oda be. Tudod dolog, hogy Keresztúrnak a létszáma nagyon lecsökkent. A kommunista rendszerben talán 16 ezer volt a lakosra, most úgy hallottam, csak 10 ezer. A fiatalság nagy része elment. A sok ipari központ, ami létesült a kommunista rendszerben, az mind tönkrement. Semmi újabb befektetés nincsen. Tehát effektíven Keresztúr nem fejlődött. Tehát a középkortól elkezdve minden mai napig nem fejlődött. Mátyás királytól errefele. Valahol ennek az okát kellene megkeresni, hogy hogyan lehetne tőkét kovácsolni, hogy Keresztúr egy kicsit fejlődjön, mint város. Nem mezőváros legyen, hanem egy fejlődő város. Nagyon barátságos kisváros. Én szülővárosomnak tekintem, mert én ott nőttem fel, és szeretném, hogy a jövőben ez a város fejlődjön, és újabb perspektívák elé nézzen, olyan szempontból, hogy a fiatalságát megőrizze, erősödjön a város, és fejlődjön.
Köszönjük szépen, Ferenc, hogy ezeket elmondta, polgármester úr, ebben egyet érthetünk.
Igen, tehát Keresztúr úgy, ahogy itt a betelefonáló úr is mondta, tényleg vásártartási joggal rendelkezett, és különböző történelmi időszakokban különböző fejlődési státusokon ment át. Volt egy, itt az utóbbi időszakra beszélve, a 80-as években volt egy felpumpált olyan iparosítási folyamat, amely nem állta meg gyakorlatilag a helyét a piacgazdaságban. Az az acélmű, ami nem véletlenül települt Székelykeresztúrra, akár lehet, hogy az elrománosítás is célja volt az előző karhatalomnak, ott tényleg ezért többen dolgoztak, most már csak, ha jól értem, 60-70-en dolgoznak. De azok a mezőgazdaságban, tehát élelmiszergyártásban működő vállalatok, gondolok itt a disznófarmra, csirkefarmra, említettük ugye a tejgyárat, Bornyúhizlalda volt a szomszéd faluba, Csekefalván, vagy olyan üveghajtatóház működött, amely az egész térséget ellátta friss zöldsége, paradicsommal, uborkával, paprikával. Ezek mind csutakra kerültek. Hogy mi az oka? Ezen lehetne vitatkozni. Én azt mondom, hogy az az erőtetett iparosítás sajnos keresztulul, de még máshol se sok helyen, mert látok én azért más nagyobb városokban és akár Csíkszeredában is ilyen lerombolt ipari zónákot.
Vagy akár Marosvásárhelyen.
Vagy akár Marosvásárhelyen is.
Nincsenek lerombolva, de nem azt szolgálják, amire
épült. Igen, annak a romjain viszont az nem igaz, hogy nem indult újra egy kisebb és a piacgazdaság törvényeire épülő új vállalkozási szféra, új vállalkozási környezet. De persze, mondom, hogy van visszaesés, és ez jogos, és jó az észrevétel, és örvendek, hogy még Csíkszentmihályról is Székelyföldre aggódnak, és ezt köszönjük szépen. Mi az erőnkből, amit tudunk, megteszünk, de na.
Igen, itt beszéltünk a magyarországi helyzetről és a magyar kormány hozzáállásáról, tehát ehhez azt hiszem, hogy mindenképpen állami beavatkozás is szükséges, és azt láthattuk most már jó ideje, lassan 100 éve, hogy a hazai kormányzatoknak a Székelyföld fejlesztése azért nem igazán volt a prioritásuk.
Igen, tehát mondom, vannak olyan dolgok, amik evidensek, és amik nem amit örököltünk, tehát nem a mindennapi munkánktól, a víziónktól, a lehetőségeinktől függnek, hanem úgy húzzuk magunk után a púpot, és várjuk a szebb jövőt esetenként.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Csíkszeredából telefonálok. Gratulálni szeretnék a polgármester úrnak. Kívánom, hogy legyen egészséges, szeretet a szép családjába, Isten étesse sokáig. Vorvéné, ez biztos mond valamit, ez a név.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Polgármester úrnak bizonyára mond, nagyon kevés időnk van már a műsorból, polgármester úr, és hát hogyha itt fiatalokról beszéltünk, akkor a városi könyvtárról is beszéljünk, mert azért az egy olyan hely, ami, hogy is mondjam, kellene, hogy vonzza a fiatalokat, és a Székelykeresztúri Könyvtár most egy kicsit hogy másképp kívánja megszólítani a gyerekeket.
Igen, tehát különböző intézmények tartoznak az önkormányzathoz, és különböző intézményeknek a kedves munkatársai, tisztelt kollégáink állandó jelleggel azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnak nagyobb közösségeket megszólítani, akár a nyugdíjasokra gondolunk, akár a gyerekekre gondolunk, és kiegészítik a kínálatokat, tehát a könyvkínálatot olyan tevékenységekkel, amik vonzóbbá teszik a könyvtárat. Itt gondolok arra, hogy állandó jelleggel gyerekeknek szerveznek programokat, hogyha idősek jönnek könyvkölcsönzésre vagy könyvtári programokra, akkor azoknak akár ilyen egészségügyi szűrő vizsgálatokat biztosítanak. Sok esetben nem olyan dolgok ezek, hogy nem is pénz kell hozzá, hanem csak egy kis leleményesség, és sok esetben nem csak az számít. Tehát egy kisvárosban nem csak attól van élet, hogy mit tudom én, van-e egy nagygyár, vagy nincsen-e nagygyár. Egy kisvárosban az emberek lelkivel is talán esetleg esetenként többet lehet, vagy többet is kellene foglalkozni. Megélhetési gondok azok mindig voltak, minden időszakban, régi időkben is elmentek a székelyek akár Amerikáig munka keresni, pénzt keresni, hogy itthon majd megélhetést tudjanak biztosítani, földet vásároljanak, és azután hazatelepedjenek. Tehát most a pillanatnyi megélhetési gondok, vagy ezek a globalizációnak köszönhető fiataloknak az elvándorlása, ebből nem kell akkor a tragédiát csinálni. Én mindig ezt említem, és ezt a példát hozom fel, amit én is úgy hallottam, és amelyet Varga Mihály miniszter úr, gazdaságfejlesztési miniszter úr mondott, hogy Németország nagyon jól áll, de mégis évente Németországból, ha jól emlékszek a számra, több mint 300 ezer fiatal megy Angliába dolgozni. Tehát nem kell ettől hasra esni, vagy hátradőni se, hogy mennek el a fiatalok. A fiatalok elmennek, tapasztalatot szereznek, esetenként ott maradnak, de esetenként vissza is jönnek. Ez a népmozgás, népándorlás még a jóléti társadalmak között is létezik, működik. Persze ezzel nem lehet a témát így lezártnak tekinteni. A mindenkori vezetőségeknek, helyi és országos vezetőségeknek az a dolguk, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak helyileg is, de attól még nem áll meg ez a folyamat. Mi mondom, helyi szinten, amit próbálunk, azt, amit lehet, azt biztosítunk, de nem csak a gazdasági jólét számít esetenként, vagy bizonyos korosztályoknak. Azt hiszem, hogy egyébben is kell foglalkozni, nem csak az anyagiakkal.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam Székelykeresztúr polgármestere, Rafai Emil volt polgármester úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatójának.